mai délelőtt folyamán nem egy ige szakaszról fogunk beszélni, hanem egy bibliai könyvről. Ritkán teszünk ilyet, hogy egy egész bibliai könyvet áttekintünk, és most sem tudjuk ezt teljesen megtenni olyan értelemben, hogy minden egyes bibliai versről szólnánk, de egy viszonylag rövid könyvet szeretném, hogyha áttekintenénk egyfajta szempontból a mai délelőtt folyamán, és ez nem más, mint Péter apostolnak a második levele. Na, örülök neki. Mielőtt, most kérem, ne nyissuk ki a Bibliát. Most azt kérem, hogy ne nyissuk ki a Bibliát, majd mindjárt kinyitjuk, és olvasni fogunk belőle. De hogyha most így megkérdezném azt, hogy miről szól Péter apostol második levele, el tudnánk-e vajon mondani? Mert én úgy érzem, hogy mi nagyon sokszor abban a hibába esünk, nem hibába esünk, vagy inkább azt mondanám, hogy ez az életünk a Biblia olvasás szempontjából, hogy nagyon sok mindent ismerünk az igéből. Biztos vagyok benne, hogy Péter második leveléből is most fejből tudnánk idézni igéket, de hogy az egész levélnek mi a mondani valója, mi a koncepciója, miért íródott, milyen céllal íródott, mi sokszor valahogy ezt nem igen tesszük meg egy-egy bibliai könyvvel, inkább a részletekre figyelünk, ami nagyon fontos. De én most éppen ezért ezt szeretném tenni, hogy ezt a levelet, Péter apostol második levelét áttekinteni közösen, és mondom, egyetlen egyfajta szempontból. Az első kérdésem, az nem az, bocsánat, már az előbb kérdeztem, következő kérdésem, mikor íródott ez a levél? Körülbelül. Hova tudjuk elhelyezni? És Péter apostol az ő életének melyik szakaszában írta ezt a levelet? Ezt körülbelül 67-ben íródott ez a levél, és közvetlenül Péter apostol mártír halála előtt. Tehát ez a levél közvetlenül ugyanúgy, ahogy Pál apostolnak, melyik az a levele Pál apostolnak, amely közvetlenül talán néhány nappal, egy-két héttel a mártír halála előtt született, amelyiket írta? Melyiket írta utolsónak? A Timóteusi második levelet, ugye? Ugye, amikor megáldoztatom a ma nemes harcot, megharcoltam. Tehát ugye, azt már a börtönből, az már az utolsó, a második fogsága idején, a Néró kihallgatása után. Tehát már tényleg egész röviden halála előtt. Péter apostol második levele, ugyanez a könyv ilyen értelemben Péter apostoltól tudta, hogy nem sokára mártír halált kell halnia. Tehát az életének az utolsó egész rövid szakaszában keletkezett. Na most nagyon érdekes, hogy nézzük meg azt, hogy egyáltalán honnan tudjuk ezt, bocsánat. Péter beszél-e erről a levelében? Honnan tudjuk a leveléből, és most már nyissuk ki a Bibliát, bocsánat, hogy idáig azt kértem, hogy ne nyissuk ki. Nyissuk ki a Bibliát Péter apostol második levelénél, és az első fejezet 14. versét olvassuk el először. Azt mondja, hogy mint aki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. Tehát írja ezt a levelet, mint aki tudja, hogy hamar leteszi az ő sátorát. Tehát nem sokára vége az életének, és ennek a tudatában még megírja ezt az utolsó levelét. Na most nézzük meg, hogy vajon ennek a levélnek mi a célja? Péter apostol miért írta ezt a levelet, és ő mit tartott a levele fő üzenetének? Hogy foglalja össze Péter apostol? Nézzük meg, olvassuk el először az első fejezet 12-től 15-ig terjedő verseit. Első fejezet 12-től 15-ig. Annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Mint aki tudom, ugye ezt az előbb olvastuk már, hogy hamar leteszem sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Menjünk tovább, és a harmadik fejezetből is olvassuk el az első-második verset. Ismét visszatér erre a kérdésre, hogy miért is írja ezt a levelet. Azt írja, hogy ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkentgetem, hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és megtartónak általunk az apostolok által közölt parancsolatjairól. Nézzük meg, mit mond Péter apostol ezen a két helyen, mi volt a levél írásának a célja. Figyeljük meg, ha végig olvassuk az egész levelet, Péter apostol levelét, második levelét, nem találunk benne annyira új gondolatot, amit a Szentírásnak más helyein ne találnánk meg. És Péter apostol mit mond, hogy foglalja össze a levél mondani valóját és a miértjét, hogy miért írja? Hogy emlékeztetés által akarom a ti gondolkodásotokat serkentgetni. És felhívom a figyelmeteket a prófétáknak a szavaira, illetve az nekünk apostoloknak adott üzenetre, amit már továbbítottunk nektek. Most ezekre akar újból emlékeztetni, és ezek által akarja, ugye, ahogy mondja, mi gondolkodásunkat serkentgetni. Na most nagyon érdekes ez, és nem tudom, hogy ti gondolkodtatok már ezen. Nyilván, hogy még egyikünk sem volt ebben a helyzetben, de úgy el tudjuk képzelni, hogy egy halálán levő ember, aki tudja, hogy nem sokára meghal, mit fog mondani, mielőtt meghal? Tehát nem azt mondja, nem azt adja tovább, ami a szívén leginkább ott van, amit a legfontosabbnak tart, amit tudja, hogy elmondott már, meg az írásban ott van, de úgy érzi, hogy mindennek van egy veleje, mindennek van a legfőbb lényege. És az egész Szentírásnak, a prófétai írásoknak is rengeteg üzenet van a Bibliában, de megvan a maga súlypontja, a lényege, hogy hova helyezi az ige a leghangsúlyosabb részeket, és ezt akarja nekünk összefoglalni. Tehát arról beszél szinte az egész Bibliának a legfőbb üzenetéről, a legfőbb mondani valójáról beszél, és látni fogjuk, hogy kifutatja az egészet Jézus visszajövetelére, oda helyezi a legfőbb hangsúlyt, és e köré csoportosítja, bizonyos értelemben az üdvösség elnyerése köré csoportosítja az ő mondani valóját. Azt mondja el tulajdonképpen, hogy milyen veszélyekkel kell, legfontosabb veszélyekkel kell számolnunk, mert Sátán, ami ellenségünk, meg akar bennünket akadályozni az üdvösség elnyerésébe. De hogy hogyan tudjuk elnyerni? Minden korban hihetetlenül fontos üzenete volt Péter apostol második levelének. De most a végidején, minek utána amúgy is erre helyezi a legnagyobb hangsúlyt, nekünk van a legfőbb mondani valója, talán így lehet mondani, nekünk szól leginkább Péter apostolnak a levele, amelyben figyelmeztetni akar bennünket, és a legfontosabb dolgokat akarja a lelkünkre helyezni. Én ezt már másik alkalommal is mondtam, mert úgy eszembe jutott ez a hasonlat, amikor hasonló gondolatról volt szó, nem Péter második leveléről, hanem Jézus búcsú beszédeiről, vagy valamilyen témakörről. Már akkor is eszembe jutott, de most még egyszer hadd mondjam, ez éppen olyan, mint amikor egy szülő, ugye, állandóan ugye neveli a gyermekét, mindenre felkészíti, elmondja a dolgokat, tehát szóval készíti a gyereket ugye mindenre, ami az életben fontos. De amikor a gyerek mondjuk elutazik egy hosszabb útra egyedül, és egy kicsikét távol esik a szülőnek a látókörétől, figyeljük meg, annyira érdekes ez figyelni a szülőket, amikor búcsúzik a gyerektől. Annyira úgy magamban olyan megmosolyogtató. Ne feledd el a kabátodat, betettem oda, azt vett föl, hogyha tehát még utoljára a lelkére köti azt a 3-4 dolgot, amit a legfontosabbnak érez, hogy el ne felejtse az a gyerek. Hát millió dolgot már elmondott neki, de még utoljára a lelkére köt valamit, amit ő a legfontosabbnak tart. És hadd mondjam, így nézzük mi is Péter levelét. Mi az a 4 legfontosabb dolog, amit a levelében üzen nekünk, ami a legfontosabb talán most nekünk, a vég idején élő embernek. Kezdjük is el, tehát akkor érdemben áttekinteni a levelet. És először is nézzük meg, és most ezen gondolkodom az idő rövidségére való tekintettel, mert ugye azért egy levelet áttekinteni nem rövid idő, de olvassuk el. Olvassuk azért el, noha nagyon jól ismert szakasz, Elnézést kérek, nem olvassuk el, majd részleteket fogunk belőle olvasni, mert hosszú igeszakasz, és inkább a lényegről szeretném, úgyis ismerős igeszakasz, emlékeztetni foglak benneteket, hogy mi állít ebben az igeszakaszban, és inkább majd a lényegről fogunk beszélni, és egy-egy verset fogunk akkor inkább majd csak kiemelni. Mindenek előtt Péter apostol itt az első fejezetben arról beszél, talán az ötödik verset, Ábel, hogyha föl kivetítenéd, azt mondja, hogy ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, és utána sorolja tovább, hogy mellé mértékletességet, tűrést, szelídséget, szeretetet, mindent, mindenről beszél, tehát a lélek gyümölcseiről beszél. Beszél arról itt Péter apostol, hogy felhívja a figyelmünket arra, amelyet Mózes első könyvétől kezdve olvashatunk az igében, ugye, hogy járj én előttem és légy tökéletes, végig a prófétai írásokon, az apostoli leveleken keresztül végig hangzik a felhívás, hogy egy hívő embernek, aki üdvözülni szeretne, az életében alapvető változásnak kell végbe mennie, megváltozni kell, meg kell, hogy változzon az életének, mert különben nem üdvözülhet. És nézzük meg, azt mondja a 11. versben, és talán a 11. verset is olvassuk el az első fejezetben, ugye, hogyha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, tehát nem elég csak megszerezni ezeket a jellemvonásokat éppen, hogy, hanem állandóan növekedni a jóban, és akkor elmondja a 11. versben, mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Azt mondja, ekképpen, ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, akkor lesztek elkészülve az Isten országára. Enélkül ne is reménykedjünk. Szeretnék itt megállni, és erre azt mondani, hogy hát persze, hát állandóan erről beszélünk, hát persze, hogy tudjuk. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy találkoztok-e mostanában ilyen gondolatokkal, hogy nekünk ezen nem kell aggódni, mert úgyis az Isten tudja, hogy mennyire nyomorultak, gyengék vagyunk, és nem kell nekünk ezen aggódni. Az Úr látja, hogy milyenek vagyunk, és hát ő majd könyörül rajtunk, irgalmas lesz hozzánk. Hallunk-e mostában ilyen gondolatokat? Hadd mondjam, hogy teljesen meg voltam döbbenve emberektől, testvérektől, akiktől be kell, hogy valljam őszintén, nem is vártam. Egyszer csak egy, félre ne értsétek, amit mondok, félre ne értsétek, de egy ilyenfajta hurrá optimizmus, egy ilyenfajta megkönnyebbülés, letéve kvázi azokat a kötöttségeket, amelyeket ugye nem tudom, évtizedek óta hallott, hogy hát az Isten úgy is tudja, hogy ilyen vagyok. Ő úgy is elfogad engem. És egy ilyen, ebben a gondolatban való megnyugvás. És engem annyira megrázott ez a gondolat, most két helyről hallottam egészen rövid időn belül, és annyira úgy elgondolkodtatott, hogy Sátán mennyire ravasz, hogy valóban keveri az ember gondolatában azt, hogy igen, az Isten elfogad engem, és így is szeret engem, ahogy vagyok, ebben a nyomorult állapotomban. De ebben a nyomorult állapotomban nem tud üdvözíteni. Ebben a nyomorult állapotban megragad engem az ő szeretetével, nem másod-harmad tizedrendű állampolgárnak tart engem az ő országában, hanem az ő országa örökösévé akar már most tenni, de úgy, hogy közben engem átformál. És ezt a célt, hogy én eljussak a bűn felett való győzelemre, ezt nem szállíthatom alább. És figyeljük meg, hogy Péter apostol is az embernek a lelkére helyezi ezt, azt mondja, teljes igyekezetet fordítsatok ellen. De ne úgy, hogy belebetegedjetek a magatokért való aggódásba, és ne úgy, hogy magatok megnyomorítsátok magatokat, és a hívői életetek egy ilyen begyepesedett, vagy savanyú élet legyen, hogy ilyen vagyok, és még ezt sem tudtam. Nem. De felhívja a figyelmünket arra, hogy ha a célt nem érjük el, a jellem megváltozását, akkor nem reménykedhetünk az üdvösségbe. Akkor magunkat csapjuk be. És akkor pontosan az fog bekövetkezni, amiről Ámos prófétán keresztül figyelmeztet bennünket az Úr, hogy mire való néktek az Úr napja, miért kívánjátok. Nem olyan az, mint amikor valaki fut az oroszlán elől, és a medve bukkan rá. Vagy pedig valaki bemegy a házba, kezét a falhoz támasztja, ugye, hogy megmenekültem, célba értem, és akkor megmarja a kígyó. Azt mondja, mire való néktek az Úr napja, teszem hozzá én, ha nem készülünk rá. De nézzük meg, hogy Péter apostol elmondja azt, amitől mi boldogan készülhetünk, és bízhatjuk a mi lelkünk, szívünk, életünk felkészítését a ma nagy napra. Elmondja a 3. és 4. versben. Figyeljük, mit mond. Azt mondja, ezt vetítsük is ki, az 1. fejezet 3. és 4. versét. Azt mondja, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Figyeljük meg! Azt mondja, mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és kegyességre való. Mi az a kegyesség? Mit jelent, hogy a kegyesség? Az a megszentelt élet. Azt mondja, mindennel megajándékozott, ami az életre és a megszentelt életre való. Mindennel. És utána nézzük meg, csak a végét gyorsan hadd olvassam, itt látjuk alul, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. És utána mondja, hogy ugyanerre pedig teljes igyekezetet fordítsatok. De mit mond? Az ő isteni erejével megajándékoz bennünket, ad nekünk erőt ahhoz, hogy kikerüljük a romlottságot, amely a kívánságban a világ, van a világon. Miért? Mert isteni természetben részesülhetünk ő általa. És ő ad nekem isteni segítséget ahhoz, hogy én győzni tudjak. De amikor valaki így tekint erre, és figyeljük meg, Sátán annyi mindent kitalál az ember életében, hogy a célról levegye az ember a tekintetét, vagy a célt úgy nézze, ami hát ez emberileg elérhetetlen, és megnyomorítja az ember életét. Nem. Pál apostol hogy beszél az utolsó pillanatban is még a bűn ellen való küzdelmünkről? Hogy beszél erről a harcról? Nemes harc. Ezt a nemes harcot kell nekünk vívni ebben az életben. Hittel, hogy van győzelem. Lehetséges a győzelem. Ne hiába reménykedjünk az üdvösségben, Jézus Krisztus eljövetelében, hanem valóban készüljünk erre, mert van remény és lehetőség a győzelemre. És hadd mondjam, nem elég nekünk a nagyobb bűnökből megszabadulni. Nem elég nekünk a látványos dolgoktól elszakadnunk. Hanem az Úr azt mondja, hogy minden tekintetben öltözzük föl a Krisztust. Minden tekintetben, ami életünk minden vonatkozásában. Szeretnék egész röviden egy-egy idézetet olvasni. Először a Nagy Küzdelem című könyvből, az 535. oldalról a következőt olvasom. Sok embert Isten egészen másként lát, mint ahogy ők gondolják. Sokan gratulálnak maguknak a bűnökért, amiket nem követtek el, és elfelejtik számba venni azokat az elmulasztott jó és nemes tetteket, amiket Isten elvárt volna tőlük. Igen, milyen gyakran előfordul, hogy az ember meg van elégedve magával, hogy valami nagy bűnt most nem követtem el, és most megint ebben vagy abban győzni tudtam. És az ember milyen gyakran megfeledkezik azokról, hogy mennyi jót tehettem volna a mulasztásnak például a bűnéről. Azt mondja, hogy nem elég csupán fának lenni Isten kertjében, gyümölcsöt is kell teremni. Isten számon kéri tőlünk az elmulasztott jót. És sorolja tovább, gyakorlatilag ez ennek az egész szakasznak a lényege. Még egy idézetet szeretnék az Utolsó napok eseményei című könyvből olvasni. Ez egy idézet gyűjtemény, és ebből is szeretnék egy rövid idézetet olvasni a következőképpen. A gonosz elleni egyetlen védekezés módja, ha a Jézus Krisztus igazságába vetett hit által a megváltó a szívben lakozik. Tehát nem úgy, hogyha én fogok teljes mértékig megpróbálni magam felett győzni. Nem. a célt nem szállíthatom alá, de a bűn felett való győzelemnek az egyedüli útja, ha Jézust megengedem, hogy állandóan a szívemben lakjon. Milyen érdekes, megengedem, hogy ott lakjon. Miért ezt? Miért mondom, hogy megengedem? Tőlem függ, hogy Jézus ott lakik-e pillanatról pillanatra, vagy nem. Soha nem erőszakolja magát, a jelenlétét én rám, de ha én megengedem, hogy ott lakjon, akkor állandóan ott lesz velem, és a bűn felett való győzelemnek ez az egyetlen lehetősége. Azt mondja, egyetlen megújult szív sem tartható jó állapotban, figyeljük, az ige sójának naponkénti használata nélkül, az isteni kegyelmet minden nap el kell nyerni, különben elvész a megtért állapot. Figyeljük, elvész a megtért állapot. A megtért állapotunk el tud veszni. Mikor? Ha pillanatról pillanatra nem vagyunk Jézussal kapcsolatban. És mit mond Péter? Mindennel megajándékozott bennünket, ugye, és utána Jézusra utal, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, vele állandó közösségben. Igen, különben a megtért állapotunk is el fog veszni. Így olvasom. A keresztényeknek most kell előkészületeket tenniük azokra az eseményekre, amelyek rövidesen mindent elsöprő meglepetésként zúdulnak a világra. Még sok-sok idézet van, de egyelőre csak ennyit olvastam, és azaz nem bocsánat, talán még egyet szeretnék felolvasni, még egy idézetet. Amint a vihar közeledik, a hármas angyali üzenet hitvallóinak nagy osztálya, akik vallják a hitet, de az igazság iránti engedelmesség által nem szentelődtek meg, fel fogják adni álláspontjukat, és az ellenséghez fognak csatlakozni. Megint miről beszél? Megváltozni. Akik nem változtak meg az Isten ígéjének az ereje által, azok nem fognak tudni megállni. Azok nem fognak tudni elkészülni Jézus Krisztus jövetelére. De egyetlen egy kérdést szeretnék feltenni most mindannyiunknak, és nagyon szépen kérem, hogy őszintén, teljesen őszintén válaszoljunk önmagunknak. Ismerve ugye mindannyiunknak az egyéni családi életét, és ismerve a mi közösségünk helyzetét, nekünk most személyesen mi a legnagyobb problémánk? Ezek az ügyek? Akár a családunk ügye, akár a közösségünk ügye, akár a különböző nézetek, ezek azok, ezek a legnagyobb problémánk? Én azt hiszem, hogy nagyon sokszor ezek kötik le leginkább a gondolatunkat. Hadd kérdezzem meg, van-e ennél most fontosabb? Erre azt lehetne mondani, hogy hát az Isten ügye, az ő egyházának, a népének az ügye. Igen, nagyon fontos. Hanyadik helyen? A második helyen. Az első, aminek ott kell lenni mindannyiunk egyéni életében, hogy állok a jellemfejlődésemben, hol állok? Ha én ez második helyre teszem, és nem a legfontosabb, akkor nem fogok tudni helyesen látni sem a belső problémákban, nem fogok tudni helyesen megnyilvánulni sem, nem fogom tudni a képviselt igazságot, amit megismertem, nem fogom tudni helyesen képviselni, ha nem ez van első helyen az én életemben. A ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, stb. Szeretetet, atyafiakhoz való hajlandóságot. És utána mit mond? Ha ezek nincsenek meg bennetek, akkor vakok vagyunk, rövidlátók, elfeledkezvén a régi bűneinkből való megtisztulásról, akkor minden rosszat mond, hogyha nem ez van az első helyen az életünkben. Igen, mint legfontosabbra helyezi újból a lelkünkre Péter apostol. Változzunk el, ami elménk megújulása által, ugye, ahogy Pál apostol fogalmaz. Növekedjünk a kegyelemben, nem elég fának lenni Isten kertjében, gyümölcsöt kell teremni, mert különben el fog hangzani, hiába van gyönyörű levelünk, hatalmas lombozatunk, ha nincsenek gyümölcsök, el fog hangzani a mi életünk felett is, hogy vág ki a fát, minek foglalja a földet is hiába. De menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mi az a második hatalmas nagy veszély, amire felhívja a figyelmet. Nagyon érdekes, és olvasunk el egy ige szakaszt, És azaz, ezt nem is kell elolvasni, kivetíthete Rábel a első fejezet 19. versét. Péter apostol második levele, első fejezet 19. verse. Tehát kívülről tudjuk az ige verset, és el is olvassuk, el is mondjuk, de szeretném majd most eleve, amikor olvassuk az igét, arra gondoljunk, hogy ez nekünk most valon mit mond, és mitől aktuális üzenet ez a mi számunkra, most a végidején élő hívő embereknek. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, tehát a 19. vers, és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnal csillag kél fel szívetekben. Akik nemrég tanulták a KT-t, hanyadik tanulmánynál van ez az ige? Ugye mindjárt az első tanulmányban, a Bibliáról szól. Ugye, igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e ennek különleges jelentősége a végidején? Van-e ennek különleges jelentősége? Két vonatkozását szeretném most megemlíteni, a végidején, ennek az igeversnek a végidején való különös jelentőségét. Az első. Annyira érdekes, hogy amikor a régebbi időben, ugye sok-sok évszázaddal ezelőtt, ha valakinek volt egy irata a Szentírásból, hozzájutott egy irathoz, olyan kincs birtokában volt, szerintetek, hogy kezelte az az ember azt az egy bibliai tekercset, vagy könyvet, vagy lapokat, ami a birtokában volt? Hogy? Így van, bevarta a kabátja belsejébe, és azok a betűk hol voltak? Az ő szívében, elméjében ott voltak. Élte azokat, ott volt az Isten igéje a szívében, mindennél becsesednek tartotta. Az életét volt kész feláldozni azért, hogy birtokolhassa, ott lehessen vele az Isten igéje, és másoknak is adhassa. És mit csinált ezzel az igével? Élte azokat. Élte. És itt szeretném aktualizálni a dolgot, nem kezdte el megmagyarázni, hogy ezt így kell érteni, meg úgy kell érteni, azt nem is úgy kell érteni, meg amúgy kell érteni, hanem a maga tisztaságában, egyszerűségében, az igazság szeretetétől áthatva, megértve annak az igazi jelentőségét, befogadta a szívébe, és megteremte az életében a jó gyümölcsöt. Hadd kérdezzem meg, mit látunk most az Isten igéjével kapcsolatban? Most a mi világunkban, amikor azt lehetne mondani, hogy ez a kor kedvez leginkább annak, hogy az ember az ige által vezetve lehessen, és mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy a mi nemzedékünk az, amelyik az ige által a legjobban félre van vezetve. Sátán által. Miért? Mert az ige ott van mindenkinek a kezében, de mit gondolunk? Miért van már nem tudom hány száz keresztény közösség, és különféle felekezet? Miért? Mert mindenki valahogy értelmezi az igét. És mit mond az ige? Ha valaki nem fogadja be az igazság szeretetét az ő szívébe, ha valaki nincs élő közösségben Jézussal, akkor az ige, ha a birtokában van, és tanulmányozza is az igét, hadd mondjam, a tévejgésnek az eszköze lehet. A tévejgés eszköze lehet. Mert félre magyarázza, megideologizálja. Ugye az újfajta biblia magyarázat, ugye, amitől szenved az egész világ szinte, az egész közösség, a protestantizmus szenved ugye ettől az újfajta biblia magyarázattól. Hadd kérdezzem meg, ott van a kezében a Biblia mindenkinek, minden magát kereszténynek vallónak, és mégis az ige vezeti az emberek többségét? Nem. És ezért Péter apostol felhívja a figyelmet, igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Vigyázzunk, hogy vesszük kézbe az igét. Ne feledjük el az isteni lelket kérni, ugye, mert utána mondja, hogy ugye, Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát ugye kérni az ihletőt, ugye ezt a 21. vers mondja, kérni az ihletőt, ugye a Szent Lelket, hogy az ígét elevenítse meg a mi számunkra, hogy nehogy eltévejedjünk az ige magyarázatok között. Ez az első nagy veszély a végidején. De szeretnék egy második veszélyre is figyelmet helyezni. Amikor azt mondjuk, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, akkor mire gondolunk, az írásnak melyik részeire gondolunk? A prófétai beszéd. Mire gondolunk? Vagy ószövetség, vagy a proféciák. Ugye általában a proféciákra. Na most szeretném megkérdezni, hogy jellemez-e bennünket az, hogy számunkra a proféciák nagyon fontosak, és nagyon fontos, elengedhetetlenül fontos, de nem merül ki sokszor nálunk a prófétai beszéd a proféciákban. Én azt hiszem, hogy sokszor kimerül a proféciákban a prófétai beszéd. Hadd kérdezzem meg, hogy egy prófétának mi volt a feladata? Mi volt a feladata a prófétának? Így van, pontosan. Tehát nem csak az, hogy mi fog majd bekövetkezni, meg ez ezt jelenti, meg ez a jelkép azt jelenti, meg az oroszlán azt jelenti, meg a fenevad ezt jelenti. Nagyon fontos. Nagyon fontos. De minden egyes prófétai üzenetnek, figyeljük meg a bibliai könyveket, akármelyik prófétai könyvet, mi volt minden egyes prófétai üzenetnek a csúcspontja? Amikor elmondja a jövőt, emellé megtérésre való felhívás. Megtérésre való felhívás. És azt mondja, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Vigyázzunk, nehogy a prófétai beszédre való hallgatás a proféciák ismeretében merüljön ki nálunk. Még egyszer mondom, nagyon fontos, elengedhetetlenül fontos. De ha itt megállunk, és nem vesszük komolyan a felhívásokat, a prófétai felhívást az életünk megváltozására, akkor a mi ismeretünk tör lesz a mi számunkra, és el fogunk vele együtt veszni. Nem az ószövetségi prófétai könyveket kérdezem, hanem Jelenések könyve prófétai üzenetének mi a lényege? Mi a lényege Jelenések könyvének? Talán egyet verset olvassunk belőle. Ugye most lehetne mondani a 13. fejezetet, a 17., 18., és sorolhatnánk, mi a lényege Jelenések könyvének, a 22. fejezet, 14. versét, jól ismerjük. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon át a városba. Mi az üzenetnek a lényege? Boldogok, akik megtartják ennek a könyvnek, a prófétálásának a beszédét. Így is kezdi Jelenések könyve. Boldog, aki hallja, és aki megtartja a könyv prófétálásának a beszédeit. Mit jelent megtartani? Nem azt jelenti megtartani a prófétai beszédet, hogy emlékezni fogok, hogy a 13. fejezet 7. verse utalás a 18. fejezet. Ez is fontos, de azt jelenti megtartani a prófétai beszédet, hogy a prófétai felhívást, amit közölt az Úr, azt a szívembe feszem, a jellemem megváltozását, az életem megváltozását, ami tulajdonképpen a prófétai szónak a lényege. Talán egész röviden egy-egy rövid idézetet olvasok. Hát bevallom őszintén, írtó nagy bajba vagyok, körülbelül 6 idézet van nekem kiírva, és talán az utolsó napok eseményeiből szeretnék olvasni, és talán ebbe bele tudom sűríteni a többi idézetnek is a gondolatát és a mondani valóját. Így olvasom. Beszél arról, hogy Egyszerűen ne haraguljatok, nem tudok választani. Nem tudok, mert hosszú bekezdéseket kéne olvasni, bocsánat, röviden összefoglalom a lényegét, jó? Talán majd délutáni alkalommal felolvashatjuk ezt az 5-6 idézetet, csodálatosak, de tényleg egyszer nem tudom, hogy melyiket választom ki, melyiket, akármelyik belenézek, ez is fontos, az is fontos, a lényeget fogom elmondani. Arról beszélnek ezek az idézetek, hogy nekünk a prófétai beszéd által fel kell, hogy vérteződjünk. Fel kell, hogy vérteződjünk elsősorban, hogy a jellemünk megváltozzon. Utána beszél arról, hogy ha én jellememben nem változok meg, akkor a bibliai igazságot sem fogom tudni helyesen értelmezni, a proféciákat is félre fogom értelmezni. És beszél arról, hogy mennyire fontos, hogy átalakult szívvel és jellemmel kutassam az írásokat. Mert ha nem így kutatom, akkor biztos, hogy téves vágányra fogok vezetni, és utána felhívja a figyelmünket arra, hogy csak annyiban ismerjük az igazságot, amilyen mértékig az isteni természet részeseivé váltunk. A prófétai beszédet csak olyan mértékig ismerjük, amilyen mértékig mi az isteni természet részeseivé váltunk. Nagyjából ez a lényege, most tényleg megpróbáltam a legfontosabb gondolatokat elmondani, és felhívja a figyelmünket arra, hogy nekünk így kell az igét tanulmányozni, hogy meg is értsük a prófétai beszédnek a jövendőlés részét is, de ilyen háttéren, amiről az előbb szóltam, mert különben félreértjük, és különben nem fogjuk tudni majd megvédelmezni a mi hitünket, amikor eljön majd az az idő előttünk, amikor számot kell adni mindannyiunknak a hitünk felől. És arról beszél, hogy akik az igének az ismerete által, és az, ugye, az ige által, és az ige szeretete által nem szentelődtek meg, azt írja, hogy amikor eljön az az idő, hogy meg kell állni, és bizonyságot tenni az igéről, akkor azt fogják látni, hogy nem is értik igazából az igét, és futó homokként fogja a szél elsodorni azokat, akik nem erősödtek meg így az igazságban. Tehát, amikor a prófétai beszédről beszél, hogy igen fontos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, akkor soha ne feledjük, a prófétai beszéd elsősorban abban a vonatkozásban, hogy felkészít bennünket arra az eseményre, ugye, amit jövendélés formájában kinyilatkoztat, jellemben való felkészítés és ismeretben való, de a sorrendet soha nem szabad elfelejteni, mert különben nem fogunk tudni megállni a végidő nagy küzdelmében. Menjünk egész gyorsan tovább, és nézzük meg gyorsan a harmadik hatalmas nagy figyelmeztetést, és a második fejezet, és ez összekapcsolódik azzal, amit itt a 19. versben olvastunk, a második fejezet első három versét nézzük meg. Voltak pedig hamis próféták is a nép között, amik éppen ti köztetek, tehát Péter apostol második levele, második fejezet, első három verse. Voltak pedig hamis próféták is a nép között, amik éppen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekséget fognak becsempészni, és az urat, aki megváltotta őket megtagadván, önmaguknak hirtelen való veszedelmet hoznak, és sokan fogják követni azoknak romlottságát, akik miatt az igazság útja káromoltatni fog, és a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek, kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad. Mit mond? Mire hívja fel a figyelmet? Azt mondja, hogy ugye voltak hamis proféták a nép között, de mit mond? Milyen idők fognak elkövetkezni, különösen a végidején? Azt mondja, ha köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekséget fognak becsempészni. Tehát azt mondja, hogy Isten népe köré veszedelmes eretnekséget fog becsempészni Sátán. Ugye azért van most könnyű dolgunk ennél a pontnál, ugye a hamis tanítók megjelenésénél, mert össze tudjuk kötni az előző ponttal, hogy így tudjuk egyedül leleplezni a hamis tanítókat. Figyeljük meg, hogy Péter apostolnak ezek az üzenetei hogy épülnek egymásra. Ugye fölhívja először a figyelmet, ugye, hogy jellemünkben változzunk meg. Utána fölhívja a prófétai beszéd fontosságára a figyelmet, melyben részint a prófétai üzenetre, a megtérés üzenetére hívja fel a figyelmet, részint a proféciáknak, maguknak a helyes megértésére, amit csak szeretet által, az Isten szeretete és jellemben való fejlődés által tudunk elnyerni. És itt pedig fölhívja a figyelmünket a hamis tanításoknak a megjelenésére, és igen, visszautalva arra, csak úgy tudjuk megkülönböztetni az igazságot a hamisságtól, ha ott van bennünk az Isten ígéje, a prófétai beszéd és a jövendőlések együtt, az Isten szeretetével együtt. Nézzük meg, olyan érdekes, és szeretném, hogyha itt egészen röviden, itt is csak a lényegről szólva, nézzük meg azt, hogy mit mond itt erről a hamis tanítókról, és ezekről az eretnekségekről, amiket be fognak csempészni a végidején a gyülekezetbe. Azt olvassuk, nézzük meg az első vers második részét, azt mondja, hogy önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Elmondja, hogy mi lesz ezeknek a vége. Azt mondja, hogy harmadik vers vége, kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk sem szunnyad. És a negyedik verstől a hatodikig versig, ne is olvassuk el, csak beszél itt bizonyos régi, nehéz helyzetekre utal, de nézzük meg, hogy mit akar kihozni itt a hetedik, nyolcadik és kilencedik versben. Ezt kérem szépen kivetíteni, hetedik, nyolcadik és kilencedik versben. Azt mondja, ugye itt beszél a régi világról, Noé világáról, Szodomáról és Gomoráról, hogy az igazak megmenekültek, de akik nem fogadták el az igazságot és nem szentelődtek meg általa, azok ugye nem jutottak, tehát azok ugye elvesztek. És nézzük meg a hatalmas nagy bátorítást a hetediktől kilencedikig terjedő versekben. És ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságában való forgolódása miatt elfáradt, mert amaz igaz azok között lakván a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról napra gyötörte az ő igaz lelkét, meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből. Idáig. És ugye utána végén azt írja, és ugye a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani, mert ugye ez az egész fejezet, második fejezet erről szól. Ugye beszél a hitetőkről, beszél azoknak a végükről, és beszél azokról, akik az igazság által megszentelődtek, akik az Urat szívből, tiszta szívből szeretnék követni. És itt szeretném a hatalmas bátorítást még egyszer megemlíteni a hetedik versben, aki megszabadította ugye a Lótot, megszabadította Noét ugye az özönvízben. A kilencedik vers azt mondja, meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértéstől. Nagyon érdekes, figyeljük, a kegyesekről beszél. Mit mond? Nem azt mondja, hogy mindenkit meg tud szabadítani, nem azt mondja. Persze az Úrnak mindenkinek van, mindenkit van hatalma megszabadítani, de itt arról beszél, hogy a kegyeseket. Kik azok a kegyesek, mit mondtunk? Akik az istenfélő életre törekednek, akik nem elméleti keresztények akarnak lenni, hanem akik az egész életükben meg akarnak változni, akik az Urat keresik tiszta szívből, nem saját elgondolás, saját belátás szerint cselekesznek, hanem az életükben igazi komoly változás van a vég idején is, a legnagyobb kísértésektől, mind a bűnre való, tehát a bűnös cselekedet elkövetésétől, mind pedig az a kísértés, hogy téveszmét fogadjunk el, hamis tanítást fogadjunk el. Az az Isten, aki Noét nyolcad magával megszabadította egy világpusztulása közepette, aki Lótot és családját megmentette, hogy a tűz és kénkő el ne pusztítsa, meg tudja ezzel az ő isteni hatalmával szabadítani a kegyeseket, akik az Isten félő életet helyezik az életükbe az első helyre. Hadd mondjam, Péter apostolnak végig ez az üzenete a levelében, ugye ez a harmadik, amit legfőképpen a lelkünkre helyez. És utoljára csak egész gyorsan a negyedik vers, negyedik figyelmeztetést is nézzük meg. Olyan érdekes, Péter apostol talán először olvassuk el az első fejezetnek a 16. versét. Először az első fejezet 16. versét. Én szeretném majd tőletek megkérdezni, amikor ezt a verset olvassuk, hogy mire utal itt Péter apostol. Azt mondja, hogy mert nem mesterkért meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mire utal itt Péter apostol? Ott voltak Jézus mellett végig, azon kívül. Figyeljük meg még egyszer. Ugye, tehát nem mesterkedett mesék, hanem, ami, és figyeljük meg, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mire utal itt Péter apostol? A megdicsőülés hegyére. Hogy látták a megdicsőülés hegyén Péter, Jakab és János, hogy látták Jézust? Úgy látták, olyan ragyogó fehér ruhában, dicsőségben, amilyen módon majd ő el fog jönni. És ami tehát a második eljövetelekor. És nézzük, azt mondja, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét. És eljövetelét. Mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Ugye? A 17. vers, ha a 17. verset is fölvetíted, akkor egyértelművé válik, mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzánk a felséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ugye ott a megdicsőülés hegyének az eseménye és jelenetei ezek. Péter apostol látta Jézust abban a dicsőségben, ahogy majd ő vissza fog jönni. Azon kívül Péter apostol mit látott? Látta Jézust a feltámadása után a mennybe menni. Ott volt a tanítványok csapatában, amikor az apostolok cselekedetében azt olvassuk az első fejezetben, hogy Jézus még az utolsó szavakat elmondta a tanítványainak, és egyszer csak felhő fogta el Jézust, és két angyal odaállt a tanítványok mellé, és mit mondott? Amiképpen láttátok elmenni, úgy fog majd visszajönni. Tehát Péter apostol szemlélője volt Jézus eljövetelének, az ő nagyságának, az ő hatalmának. És hadd mondjam, így, ilyen minőségben, és azt mondja, hogy nem mint mesterkélt mesét hirdetjük nektek Jézus eljövetelét, hanem mint olyan eseményt, ami valóságosan be fog következni, amelyből ő egy csöpnyi ízelítőt már átélt, már megtapasztalt. És nézzük meg, talán egészen röviden, olvassuk el ennek a fő üzenetét befejezésül. Péter apostol második levele, harmadik fejezetéből, olvassuk el a 9-től a 14-ig terjedő verseket. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj. Amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben. Figyeljük meg, ez a visszatérő szó a kegyesség Péter apostol levelében, a megváltozott élet, ugye, amire leginkább felhívja a figyelmünket. Tehát milyeneknek kell lennetek, lenni néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzve borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Hadd kérdezem meg, ír Péter apostol itt ebben az egész levelében valami olyat, amit sehol nem olvasunk a Szentírásban, egy gondolatot sem, de emlékeztetés által akarja a szívünket, lelkünket serkengetni az igaz életre, a kegyes életre, a prófétai beszédnek a fontosságára. Vigyázat a hamis tanítások, csak úgy lehet leleplezni, csak úgy lehet felismerni, ha kegyes élet, Isten félő élet a miénk. És hogyha a szent lélekkel állandó élő kapcsolatban vagyunk, és az ige így kerül a mi szívünkbe, és így készüljünk Jézus eljövetelére, amely mint egy tőr úgy fog mindeneket meglepni, mint úgy jöhet, mint a tolvaj éjjel, és fölteszi a kérdést, milyeneknek kell lenni néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok az ő visszajövetelét, Jézus Krisztusnak a visszajövetelét. És én szívem mélyéből kívánom, hogy amikor Péter apostolnak a levelét olvassuk, akkor ne a csüggedés legyen bennünk. Egyetlen egyszer ne kerítsen a hatalmunkba az a fajta csüggedés, hogy hát ez lehetetlenség elérni. Hanem mindig ott legyen a lelkünkben, a szívünkben, hogy Péter apostol megismétli, hogy mi a mérce, hogy juthatunk el Isten országába. De hogy kezdi, hogy olvastuk, az ő isteni ereje mindennel megajándékoz bennünket, ami a szent életre és kegyességre való. És ő általa elkészülhetünk az örök életre, de első helyen kell, hogy legyen ez az életünkben. A legfontosabb programja kell, hogy legyen az életünknek. Nem helyezhetjük a második, harmadik helyre. És ha ez van az első helyen az életünkben, akkor az Isten az összes többit megoldja a mi életünkben. Megóv bennünket a kísértéstől, ad erőt legyőzni, megóv bennünket a hamis tanítástól, és el fog bennünket készíteni Jézus Krisztus visszajövetelére. És én szívem mélyéből kívánom, hogy engedjük magunkat formálni Jézus Krisztus által, hogy ahogy Péter apostol itt a levele végén megemlíti, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találtassunk békességben, amikor ő eljön. Nem érdekes békességről beszélni, mint legfontosabb dologról a végidején, amikor a legnagyobb a békétlenség? Igen, a kegyes, istenfélő életet élő ember a végidő legnagyobb háborúsága és nyomorúsága közepette is tud békés lenni. Ott van a remény, a béke, a hit a szívében, amikor minden a feje tetejére áll. És én ezt az istenfélő életet, kegyességet és békességet kívánom mindannyiunknak, hogy az Isten így tudjon állt bennünk munkálkodni, és fel tudjon készíteni bennünket Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy ezen a mai délelőttön is emlékezgetés által akartad serkengetni a mi gondolatainkat, fel akartad idézni azokat a kijelentéseket, igéket, amelyek ott vannak a te ígédben, mind az Ó, mind az Új Szövetségben. És köszönjük, hogy ezeknek is azt a lényegét tártad előtt elénk, ami a legfontosabb Jézusunk a te eljöveteledre való felkészülésben, ami a legfontosabb nekünk itt a vég idején. Urunk, kérünk téged, bocsásd meg, hogy mi annyi időt elpazarolunk másra, annyi minden fontosabb a mi életünkben, mint a mi jellemfejlődésünk. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy a legfontosabbnak ezt tekintsük a mi életünkben, a veled való személyes kapcsolat ápolását. És köszönjük, Urunk, hogy te megígérted, hogy minden ebből fakad ezután, hogyha mi megtalálunk téged, megengedjük, hogy a szívünkben lakjál, akkor te mindent megoldasz a mi életünkben, megóvsz bennünket a bűntől, adsz erőt a kísértések legyőzéséhez, adsz tisztán látást, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a gonosztól, az igazat a hamistól. Istenünk, köszönjük, hogy védelmet, erőt ígérsz, mindent megígérsz a kegyeseknek, azoknak, akik Isten félelemmel keresnek téged, akik igazából őszintén tiszta szívre vágyódnak, és meg akarják teremni életükben a lélek gyümölcseit. Urunk, de te látod, hogy mi magunktól erre képtelenek vagyunk eljutni. De köszönjük neked, Urunk, hogy elmondod, hogy nem kell nekünk aggódni, mert nem a mi erőnkre vagyunk hagyatva, hanem a te isteni erőddel megcselekszed ez bennünk. De köszönjük, hogy felhívod a figyelmet, hogy ugyanakkor a mércét nem szállíthatjuk alá, ugyanakkor nem nyugodhatunk bele a mi bűneinkbe, hanem teljes igyekezetünkkel azon kell lennünk, hogy téged keressünk, hogy állandóan ott lehessél a szívünkben. Urunk, köszönjük, hogy megérthetjük a te ígédből, hogy ebben kell nekünk a legnagyobb igyekezetet tennünk, hogy veled állandó élő kapcsolatban lehessünk, és ha te ott vagy Jézusunk a szívünkben, akkor a gonosznak nincs hatalma felettünk. Urunk, add meg ezt nekünk élő tapasztalatként, és kérünk téged, Jézusunk, adjad, hogy szeplő és hiba nélkül békességben valóknak tudjál bennünket találni a te eljöveteledkor, és magaddal vihessél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ez a lehetőség mindannyiunk előtt ott van. Köszönjük, Urunk, hogy még most mindannyiunkra vársz, mindannyiunkért munkálkodsz. Ne engedd, Urunk, hogy bármelyikünk életében is a te isteni munkálkodásod hiába való legyen. Amen.